Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 319. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Tekintve, hogy az előző héten a kapcsolódó témánk összetettsége okán kitöltötte az egész adásidőt, ahogy akkor ígértem, ma folytatjuk a professzor Bereckei Tamással készült interjút onnan, ahonnan két héttel ezelőtt félbehagytuk, hogy az autizmus hónapja kapcsán beszélgessünk az állapot felmérésére jelenleg alkalmazott tesztekről, vizsgálatokról és fejlesztési lehetőségekről. Valamint arról, hogy mennyire befogadó a társadalom bármilyen jelenséggel, ami az átlagostól eltérő. Úgy fogalmaztam abban az adásban, hogy ez egy kimerevített pillanatként is felfogható, hiszen Bereckei Tamás épp az úgynevezett mintha játék lényegét magyarázta el, itt tartottunk egy résznyi hatásszünetet, és a játékhoz szükséges szociális és kommunikációs készségek kapcsán is került be joggal a korábban említett kiegészítés a műsorba. A Pécsi Tudományegyetem pszichológia tanszékének oktatójával az alapkészségeink eredetével kezdjük már is a második részt, amelynek az elején felbukkan a korábbi adásokban már többször említett neandervölgyi ősember. Ezért is gondoltam, hogy megragadom az alkalmat, hogy némi kortárs beszédet mondjak a méltatlanul kevéssé értékelt, vagy épp hogy félreértett neandervölgyi ember mellett. Könnyen ítélünk külső alapján, már pedig mostanra a meglévő információkat követő több különböző rajz, kiállított méretarányos 3D-s figura csak aláhúzhatta egyesek óckodását. Szépíthetjük, de nehéz lenne, mert hogy nem igazán felel meg a mai ideálnak a neandervölgyi ember. És ha nem tűnik bizalomgerjesztőnek, akkor könnyen feltételezzük róla, hogy agresszív, sőt egyenesen gonosz. Mostanra azonban tudjuk, hogy épp a Homo sapienshez képest békésebb természete okozta a vesztét. Talán. Zárójelben a furcsa felhangú több szereposztással játszott Rómeó és Júlia történetben őseink végső diadala előtt azért nem volt mindig annyira zorda kapcsolat, hiszen bőven alakultak ki vegyes párok. Ebből egyrészt az következik, hogy nyomokban neandervölgyiséget tartalmazunk, másrészt, hogy akármilyennek is látjuk mai szemmel, egymásnak, és ezek szerint a Homo sapiensnek bejöttek. Egészen pontosan neandervölgyi férfi és Homo sapiens nő között alakult ki kapcsolat. Fordítva nem. Nos, tudom emelni a tétet az ízlések és pofonok tekintetében. Egy a korábbitól eltérő, egyébként 2022-es tanulmány szerint nem feltétlenül az említett kellemesebb személyisége okozta a vesztét a neandervölgyinek, hanem az a jelenség, hogy ezek a vegyes párok olyannyira működtek, hogy a neandervölgyi nők parlagon hevertek, tehát pusztán megfeledkezett a férfi a faj fenntartásról, mármint a saját fajának fenntartásáról, inkább a gének szintjén örökítette magát tovább a Homo sapiensben. Amíg jelen volt, addig azonban a Homo sapienshez hasonlóan, mondjuk úgy, egész jól feltalálta magát. Hogy ez mit is jelent pontosabban, azt már professzor Bereckei Tamás a Pécsi Tudományegyetem pszichológia tanszékének oktatója mondja el a következő percekben, a vele készült interjú folytatásában.
Első megálló.
A felhasználó barát életben továbbra is megmarad az a vágy, akiben van ilyen vágy, hogy a kreatív énjét, ma legfeljebb kreatívnak nevezzük, de mondjuk lehet, hogy ez a képesség vagy vágy mindig megvolt bennünk, azt kiélje abban, hogy barkácsolgat, hogy építget és a többi. Tehát, hogy valójában ezek az alapképességek, amelyek már tényleg az idő kezdete óta a részeink, azok mindig megmaradnak, tehát, hogyha arról van szó, és lakatlan szigeten vagyunk, akkor ki fogjuk találni, hogy hogyan csináljuk a fából a vaskarikát, vagy pedig bizonyos dolgokat azért elveszítünk, tehát nem lehet mindent megfeleltetni a mai használatának.
Az alapképességek, tehát a kreativitásra való irányultságunk, motivációnk, az persze megvan, az minden korban működik, és ennek is van egyébként részben genetikai, részben gyerekkori hatásmechanizmusa. De persze a technikai tudást el kell sajátítani valahogy. Tehát, hogy kikerülünk egy lakatlan szigetre, azért nem biztos, még ha akarunk is, nem biztos, hogy megfelelő eszközöket fogunk tudni készíteni, mert egyszerűen nem tudjuk, nem láttuk, nem tanultuk. Ezek ilyen értelemben elvesznek, ez biztos. Tehát, hogy az egyik amerikai kollégának van egy nagyon jó hasonlata, hogy mondjuk föltámad egy neandervölgyi ősember, és akkor belép egy polgári lakásba, és azt látja, hogy a család nézi a televíziót, és elszörnyűködik azon, hogy ezt a fantasztikus képességet, amivel az emberi agy rendelkezik, ilyen hiába valóságokra használják, ahelyett, hogy eszközöket készítenének, vagy valami hasznos dolgot csinálnának, ami előre viszi a vadászatot, meg a társas kapcsolatokat. Szóval igen, valóban így van, és egyébként számos értelmiségi érzi úgy, hogy miután nincs direkt visszacsatolása a munkájának nagyon sok esetben, életbizonyos fölöslegesség tudatot azért. Azzal szemben, hogy egy kétkezi munkás, annak azért a terméke az ott van, tehát azt lehet látni, azt meg lehet dicsérni.
A neandervölgy is például, ami egyébként marha jó és tök logikus, hogy a fiatalember, aki belép ebbe a modern korba, és nem érti, hogy mit nézünk ott tátott szája, vagy a még rosszabb, hogy nem a tévét, hanem ülnek négyen csöndbe, és a telefonjukat nézegetik. Tehát még így lehet haladni. Igen, akkor ő azt viszont nem tudja, hogy helyettünk ezeket az eszközöket mások megcsinálták. Éppen azt használjuk most. Igen. Éppen annak a luxusát élvezzük ki, hogy például ennek, nem tudom, hogy volt erre kutatás, az átlagemberre van-e valamiféle ilyen elengedés jellegű hatása. Hogy azt mondom, hogy tulajdonképpen társadalomban élünk, ezt így nem gondolja végig tudatosan, úgyis lesz valaki, aki meg fogja szervezni, akár mondjuk kisközösségben is. El fogunk menni kirándulni, mert legalább három olyan agilis ember van, aki úgyis megszervezni, minek pattogjak, és hogy nagyobb közegben is ez így működik, hogy azt mondja, hogy hát akkor aki, vagy nem tudom, hogy ha már egyszer van társadalmunk, akkor ott úgyis lesz az, aki, hogyha nem tetszik neki a rendszer, akkor megszervezi a tüntetést, és majd én eldöntöm, hogy csatlakozom vagy sem. Vannak okos emberek, akik kitalálják az okostelefonokat, tehát, hogy valahogy egy ilyen ösztönös felelősség, vagy feladat lerugás magunkról.
Igen, ez a megosztás, ez működik. Tudjuk, hogy mások elintéznek dolgokat. Egy kicsit mondjuk az ősi társadalmakban is megvan ez már csirájában azért, tehát vadászgyűjtögetőknél kiderült például egy dél-amerikai vadászkultúrákban, hogy hát ott is különbségek vannak a vadászok között, egyik gyorsabb, már meg jobb eszközöket készít, a másiknak több fiú testvére van, és ezért hatékonyabbak a vadász közösségek. És az derült ki nagy meglepetésre, hogy az ilyen jó vadászok tovább vadásznak, mint a rossz vadászok. Pedig fordítva kell lenni, mert hogy ők hamarabb megszerzik a zsákmányt. Csak az a helyzet, hogy a jó vadászok a presztízs funkciót töltenek be a csoportban, nekik mindenféle engedményeket tesznek. Akár még szexuális téren is egyébként engedményeket kapnak, meg hát mindenféle módon, tehát hogy a döntéshozatalban való szerepüket illetően is. Szóval ott is elkezdődik azért valami ilyesmi, de hát persze messze nem úgy, mint nálunk nyilván.
De ebben nincsen benne esetleg az, ami nem egy ilyen tudatos, hogy hát akkor majd, hogyha én még többet vadászok, akkor én leszek a legjobb a csajoknál, ha visszamegyek a barlanghoz, hanem az, hogy sikert ért el, és ez tovább löki őt esetleg valami flow élménybe. Tehát, hogy van ez a... Én azt szoktam észrevenni, hogyha mondjuk kirakózik valaki, tehát puzzlezik, és hogyha később este azt mondja, hogy jó, most már le kell feküdni aludni, egyet még a helyére rakok, és utána megyek. De hogyha azt az egyet a helyére raktam, az olyan csodálatosan jó érzés, hogy tuti elkezdek keresni még egyet.
Jó, persze, ezek a pszichológiai jutalmak, ezek mindenkinél működnek. Persze, nyilván ezek az emberek is, mondjuk a sikeres vadászok is ezt átélik. De hát hosszú távon azért ezek a pszichológiai jutalmak úgy tudnak rögzülni, hogyha tényleg valamilyen mondjuk a közösségből való visszajelzések ezt megerősítik. Tehát, hogy valóban kap egy magasabb státuszt ebben a vadász közösségben, és akkor a pszichológiai jó érzés is, hogy alátámasztást nyer azért.
Ebben benne lehet az, ami, és ezzel visszakanyarodva a kiindulási pontunkhoz, hogy nem merjük mi igazából elengedni minden tudásunkat, tehát hogy az volt az alapkiindulás, hogy a legfőbb szervünk az agyunk arra, hogy mi életben maradjunk, ezért kerültünk a tápláléklánc tetejére, és milyen jó lenne onnan nem lekerülni. Ez ugyan megengedi, vagy megengedteti velünk azt, hogy jó, szervezze meg valaki más a valamit, mindenki csinálja azt, amiben jó, de a teljes kivonom magam a történetből, az mondjuk nagyon-nagyon elenyésző, mert felismerjük a kiszolgáltatottság lehetőséget, és nem csak arra gondolok, hogy mert majd nem fognak segíteni a többiek, mert én sem mentem el velük vadászni, hanem egyáltalán a tény, hogy nem fejlődtem, nem tudok dolgokat, akár a mai világban azt mondom, hogy frusztrál, ha mondjuk nem vagyok nagyon-nagyon penge a közösségi média használatában, mert egy, nem fogok tudni beszélgetni semmiről senkivel, olyan idegennek fogom érezni magam a világ, és az ilyenfajta életbe maradásomat ez veszélyezteti, vagy van egy pont, ahol látjuk akár korkérdése, akár érdeklődési szintkérdése, hogy elengedi az ember. És ez akár közösségi szinten, és ez már ugye teoretikus, hogy előfordulhat-e. Nagy hírzaj, nagy ugye médiazaj és kultúra, minden ömlik ránk, mindezt mindig szoktuk hallani, és akkor inkább költözzünk vidékre, termesszünk marharépát, és mindenki hagyja minket békén. De hogy ezt nem tesszük meg, vagy időlegesen tesszük meg. Szóval, hogy ez a fajta képességeinkből való szándékos leadás mondjuk azt eredményezni, hogy az emberi populáció szintjén fogunk egyre kevesebbet érteni, mert nem is akarunk érteni, és az a példa, amit én ugye a korábbi interjúkból átemeltem nevezetesen, hogy igényünk van a rétegzett tudásra, azért az egy ilyen kisebb közösségre igaz.
Igen, ez biztosan így van, de... Hát az ember elenged valóban sok mindent, hogy mondjuk van, aki, mint én egyébként semmilyen közösségi médiának nem vagyok a részese. De csak úgy lehetséges elengedni, hogyha valami másban jók vagyunk. Tehát mindenki jó valamiben. Ez az önértékeléséhez szervesen hozzátartozik, hogy van egy terület, vagy talán több is, amiben jó, amiben átlag fölötti, legalábbis úgy érzi, hogy átlag fölötti, és a többiről akkor nyugodtan lemondhat. És azért nem gondolom, hogy ez a populáció romlásához vezethet, vagy egy népességre jellemző képességek elvesztésével jár, mert hogy annyi sok mindenben különbözik. Van, aki ebben jó, van, aki abban jó, és akkor azokat a tulajdonságokat fejleszti, és akkor ez egy népesség szintjén egyensúlyba kerül, mert sok-sok képesség fog kimunkálódni azokban az emberekben, akik ezekben a képességben igazán jók. És egyébként a nevelésben is szerintem ez az egyik legfontosabb szempont, ami létezik a gyereknevelésben, hogy megtaláljuk a gyerekeknek a belső hangját. Tehát miben jók? A jó szülő az nem korlátozó, hanem rengeteg mindent felkínál a gyerekeknek, és amikor fölkínálja a gyerekeknek a sokféle lehetőséget a sportban, a zenében, a tanulásban, akkor kiderülnek a gyerekeknek, annak az adott gyereknek a kiválóság, hogy miben jó, és akkor azt kell fejleszteni. Ugyanez van a felnőtteknél is egyébként, hogy tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy miben vagyunk jók, és miben tudunk. És ez szervesen, ez az önértékelésünk szempontjából nagyon-nagyon fontos. A többit meg simán elengedjük, mert azt mondjuk, hogy ez számunkra nem annyira fontos dolog.
Az nem lehetséges egyébként, hogy mostanra kialakult két szélsőség, tehát sokkal nagyobb a szakadék a különböző emberek között, hogy ugye vagy az van, hogy általánosságban azt mondjuk, hogy hát az emberek hülyülnek, mert hogy már ugye régen le lehetett ültetni őket a tévé elé egy karmesterverseny elé is, és ezt én továbbra is gondolom, hogy nem azért, mert csak az volt a tévében, mert az már abban az időben volt egy konkrét műsorra gondolok, hogy akkor nem volt már olyan nagy szám az, hogy van a tévé, nem kellett volna nézni azt feltétlenül, de nézték. Ma meg látjuk, hogy a legrosszabb minőségű műsorokat is nézik az emberek, hogy így megy. Vagy történetesen görgetik a közösségi médiát, és minden érdektelen videónál, meg posztnál megállnak, tehát nem fejlesztő dolgokkal foglalkozik ösztönösen. Míg van az a másik réteg, aki tényleg jelen van, és aki tényleg egyre több és még több információt akar, mert belekerült abba a spirálba, és egyébként még több tartalmat és rétegzettséget és értelmet akar. Akar szélsőség a művészetben is. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez egy ilyen nagyobb szakadék és két szélsőség, vagy csak ezt gondoljuk?
Valószínűleg ebben van azért valami, tehát amit sokáig úgy hívtak, hogy tömegkultúra és elitkultúra. Szóval, hogy valóban én is látok itt szakadékot. Nem tudok erre vonatkozó elemzéseket, hogy ez népességben hogyan oszlik meg, és egyáltalán foglalkozás szerint, életkor szerint, stb. De hogy érezhető ez a szakadás azért, és minél erőteljesebb a tömegkultúra, ráadásul annál inkább szofisztikáltabb lesz az elitkultúra, ahol mondjuk például a klasszikus, a komoly zenében megjelennek olyan kortárs zenei művek, amik az egyszerű ember számára teljesen értelmezhetetlenek, teljesen felfoghatatlanok. Tehát, hogy ez már egy olyan fokú tudást, tanulást feltételez, ami nagyon keveseknek a sajátossága. Most nem akarok zeneszerzőket mondani, de tudjuk, hogy miről van szó.
Én ettől mindig féltem, hogy az intelligencia kérdése, hogy ha én nem szeretem az ilyen modern atonális dolgokat, akkor biztos hülye vagyok. De akkor ezek szerint tényleg van összefüggés.
Igen, ezt tanulmányozzák mostanában erőteljesen egyébként, hogy az emberi agy milyen zenei formákra érzékeny a leginkább, és az biztos, hogy azért a ritmus és a dallam bizonyos összetevőire úgy tűnik, hogy érzékenyebb, mint másokra. Vannak erre vonatkozó kutatások. A művészeknek nem biztos, hogy ezt figyelembe kell venni természetesen, mert hogy ők egy teljesen más logika alapján működnek, és hát persze jól is teszik, hogy így csinálják. De időnként azért a művészetek elszakadnak attól, amit az ember pszichológiai értelemben kényelmesen be tud fogadni. Ez a nagy helyzet.
Vissza is kanyarodtunk tulajdonképpen a 2-3 interjúval ezelőtti kiindulási ponthoz, hogy valóban a művésznek kell-e alkalmazkodnia, vagy ösztönösen alkalmazkodik.
Ezt is látjuk egyébként, tehát én próbálkozok, nem szívesen beszél magamról, de biztos, hogy többen is vannak olyanok, akik igyekeznek lépést tartani a kortárs zenével. És az a lényeg, azt tapasztalom, hogy a 70-es, 80-as, talán 90-es évek nagyon-nagyon atonális zenétől kezdenek visszajönni a dallamosabb zene felé, kortárs zeneszerzők. Tehát van egy ilyen visszavágás az elmúlt 1-2 évtizedben, amikor úgy tűnik, hogy talán jobban figyelembe veszik a befogadó közegnek a sajátosságait. Tehát van azért feedback, azt gondolom, hogy van itt feedback.
Tehát esetleg akkor mondjuk, hogyha úgy fogalmazom meg a felvetést, vagy mondjuk ezt a kérdést, hogy ez a fajta hullámzás, hogy mikor vágyik többre az ember, és mikor kevesebbre, mármint hogy a befogadható dolgok közül, akkor az feltehetően megfigyelhető a különböző korszakokban, tehát már úgy értem, hogy a kezdetektől napjainkig, hogyha nem olyan értelemben vesszük, hogy akkor a valaminek a nem használata, az eltűnik. Tehát ezek megmaradnak, ezek a képességek, de valamikor ténylegesen arra vágyunk, hogy és ki is elégít minket, hogyha egyértelmű egy mű például, mert ez a kényelmi faktor, mert hogy nekünk ez jó, most már tök sokat gondolkoztunk, egy picit pihenjünk, aztán utána megjelenik mindig az, hogy igen, az ellenkezője.
Igen, igen, ezzel egyetértek, igen, tehát alapvetően azért a megismerő képességét tekintve is az ember hogy most mondjam, csak egy optimalizál, tehát hogy valóban nagyrészt befogadható dolgok kényelmes elfogadására törekszik, de mindig megvan az a lehetőség, amikor modult vált, és egy más jellegű információra, vagy élményre törekszik, így van.
Ez azért tud közösségi lenni, mert alapvetően a világ változása változtatja ezt a szokást. Tehát amikor éppen mondjuk stagnál a fejlődés, például mondjuk akár kulturálisan, akár tudományosan, akár politikai értelemben, akkor az ember sokkal könnyebben kényelmesedik bele. Vagy ha megnézzük a reneszánsz kort, akkor biztos, hogy mindenki sokkal motiváltabb volt. Gondolom én.
Biztos így van különben, tehát ez a kultúra felgyorsulása az hozza magával, igen, ezt, ez valószínűleg.
És az is lehet, hogy az ellenkezőjét, hogy ma például minden, mesterséges intelligencia, a közösségi, rengeteg minden, és erre lesz a válasz, nem az, mint a reneszánszban, hogy milyen csodálatosan fejlődünk, hogy mind kíváncsiak vagyunk ezekre az új és szebbnél szebb dolgokra, hanem csak azt látjuk, hogy egyre több olyan dolog jön létre, amihez közünk sincsen, amit nem értünk és nem is akarunk megérteni, mert nem akarunk rászánni energiát, és pont ezért jön a másik pólus, a lónak a másik oldalára való átes, és hogy most jön az, hogy igenis vágyom az egyszerűségre bármilyen területen.
Na igen, ez valóban így van. Igen, az ember, a 21. századi embernek ez egy alapérzése lehet, igen, hogy ebben a hihetetlen, a kaotikus, gyorsan formálódó világban ilyen támaszpontokat, ma úgy értem, hogy fogódzópontokat legyen. Ez valamennyiünk igénye ebben a felgyorsult világban, azt gondolom. Szóval ez egy alapélménye a modern embernek.
Na de akkor ebből az is következik, hogy valójában az ember képességei, ahogy nem fejlődnek vissza, és nem tűnnek el, úgy nem is tud újakat fejleszteni, mert ami mondjuk a reneszánsz idején teljesen befogadhatónak tűnt, és hogyha ma jelenne ez meg, ez a befogadható és szerethető, de amint már emelkedik a tét, akkor igazából csak egy pontig megyünk utána. Vagy pedig, hogyha a nagy képet nézzük, és azt látjuk, hogy ma sokkal több mindenre képes az ember, mármint az agyát felhasználva az értelmezés szintjén, mint mondjuk 600 évvel ezelőtt, de lényegi változás nincsen, mert hiszen, hogyha ugyanúgy működnénk, mint a akkor maradok a reneszánsz példájánál, hogy haladni akarunk azzal együtt, azzal a világgal, ami fejlődik, hogy most meg pont, hogy nem. Egy kudarcként éljük meg, hogy egy csomó olyan dolog van, ami túlhaladt rajtunk, és akkor inkább semmit se. Ahelyett, hogy mi is megpróbálnánk vele haladni. Tehát nincs ez az ösztön az emberben, vagy nincs ez a képesség. Felméri, hogy eddig megy. Tehát ennyi az agykapacitásom.
Hát rövid idő telt még el a modernizációból, hogy ezt igazából fel tudjuk mérni. Tehát mióta mondjuk ez a számítógépes kütyűs kultúra 20-30 éve, nagyon rövid idő, hogy kitapintsuk, hogy itt vannak-e olyan típusú változások, mint a reneszánszban. Nem tudjuk. Igazából nem tudjuk. A mindennapokban valóban érzünk egy ilyen kapkodást, persze, de nem tudjuk, hogy ez folyamattal rendeződik-e. Ehhez kell pár évtized vagy évszázad, hogy ezt világosan lássuk.
De az valós, hogy a felgyorsultságot mindig az adott korban, tehát viszonylagosan érzékeljük, és mondjuk kicsit mosolygunk azon, amikor látunk egy 70-es évek végi filmet, ahol arról panaszkodnak, hogy Istenem, nem tudom tartani a tempót saját magammal, és ő tényleg ezt éli meg, mert a saját korábbi megéléséhez képest gyorsul a világ, de a mostanihoz képest meg milyen kellemes lassúnak tűnik.
Hát ez megint a modernizáció belejárója, tehát mint a 100 évvel ezelőtt az emberek nem érezték azt, hogy egy ember öltön belül, születéstől a halálig ennyi minden változás történjen. Tehát, hogy ez valóban az új, hihetetlen, rohamosan változó világnak a következménye, hogy 20 éves korban egészen másként éljük meg a világot, mint 60 éves korban. Ez régebben nem így volt. Az egyes nemzedékek, egyes generációk gyakorlatilag ugyanazt csinálták.
Korszakra vonatkozóan azért ez megtalálható, hogy ez a nagyon közhelyes, hát a egyre jobban felgyorsuló világ, ez tényleg egyre jobban felgyorsul, csak ehhez egy bizonyos szintig tudunk alkalmazkodni.
Hát ez így van. Így van, tehát hogy megvannak az agyunknak az a sajátosságai, amelyek korlátokat jelentenek a befogadásra, a befogadó képességre. Hogy ilyen agyi korlátok léteznek, ez biztos, hogy így van. Tehát erre vannak elég jó kutatások is. Igen.
Tehát mielőtt valaki rávágna azt, hogy egyre több mindenre vágyunk, vagy valaki azt mondja, hogy egyre hülyebb az ember, hát nyilvánvalóan egyiküknek sincs igaza, de egy picit mind a kettő történik.
Igen. Igen, persze. Hát igen, ez egy komplex folyamat. Nyilván ebben vannak kulturális hatóerők, és vannak megismerési érzelmi korlátok, amik meg inkább evolúciós gyökerekre vezethetők vissza. A kettőt valahogyan egyensúlyba kellene hozni, tehát hogy a megismerő képességünkkel, meg az érzelmi kapacitásunkkal összhangban lévő kulturális fejleményeket kellene létrehozni.
És akkor ehhez még hozzájön az, hogy az ember képes és különböző személyiségekkel rendelkezik.
Hát ez még hozzájön, az egy egyéni változatosság, így van. Igen, igen.
Professzor Bereckei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem pszichológia tanszékének oktatója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Én is köszönöm a beszélgetést.
ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
És ha már neandervölgyi ember és kreativitás, egy tanulmány kapcsán eltűnődtem, hogy ha ma nálam tenné tiszteletét egy neandervölgyi személy, akkor nem csak a miért ül egy képernyős kütyű előtt ez a nő és nyomkod előtte lévő gombokat kérdés piszkálná az agyát, de valószínűleg nem lenne elájulva a szabályos téglatest formájú kenyér szeleteiből készült sajtos szendvicsemtől sem. Ezt onnan gondolom, hogy egyrészt feltehetően senki nem lenne elájulva, sőt, mi több, nem kiabálná, hogy heuréka, ha megkínálnám a sajtos szenyámmal. Másrészt, mert a már említett tanulmány rámutat, hogy a konyhaművészettel is kacérkodtak eleink, még ha effektíve konyhájuk nem is volt. A kutatók szerint a legősibb főtt étel maradványok a neandervölgyiek összetett étkezési kultúrájáról tanúskodnak. Az ásatásokat vezető Chris Hunt, a liverpooli John Moores Egyetem professzora elmondta, hogy a sanidár barlangból származó leletek alapján megpróbálták rekonstruálni az egyik receptet a környéken gyűjtött magvak felhasználásával. Magyarázata szerint a neandervölgyiek ízletes lapos kenyeret készítettek. Erről számolt be még 2022-ben a Múltkor a Guardian cikkére hivatkozva. Minden esetre érdekes kérdés, hogy az, amit ma kreativitásnak hívunk, és amely kifejezés magában hordoz némi lárpurlár jellegű alkotást, az ilyen előjellel is megjelente az ősember idején. Főleg az előbbi példa alapján feltételezhető, hogy ahhoz, hogy ehetőt alkosson, kísérletezgetett, és tuti, hogy volt benne öröme a neandervölgyi embernek. Egy apró, ugyanakkor fontos kiinduló pontként érdemes megemlíteni Joy Paul Guilford nevét, aki vizsgálni kezdte a kreativitást. Ő úgy tartotta, hogy ezt a képességet a divergens, tehát széttartó gondolkodást teszi lehetővé, ugyanis ez gondoskodik egy-egy probléma több oldalról való megközelítéséről, illetve olyan elemek összekapcsolásáról, amelyeket rendszerint egymástól függetlennek vagy összenemillőnek tartunk.
Második megálló.
Dr. Naderi Szima, biológus, humánetológus, coach van itt velem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt lehetek.
Mindig ugyanaz számított kreativitásnak, és ma mi számít kreativitásnak?
Tehát a kreativitás az egy alkotó képesség, az egy teremtő képesség, amikor a meglévő elemekből valami újat hozunk létre. Tehát az újításnak a lényege, az alapja. Gyakorlatilag ez az embernél kiemelkedő képesség, tehát már az ősember újító volt, amikor az első kőbaltákat elkészítette, amikor kitalálta, hogy az eszközzel mennyivel hatékonyabban tud dolgozni, amikor az első tüzet felhasználta itt elkészítésre, és sorolhatnánk.
De abban az esetben őt a szükség vezérelte, de azt valóban ki kellett találnia, hogy hogyan érje el, hogy egy nagyobb darab fa kisebb darab fa legyen, és ehhez ő létre tudott hozni eszközöket. Ma pedig a kreativitás alatt mindig azt értjük, vagy mindig van egy olyan megközelítésen, hogy azt úgy hobbiból valaki csinálja. Tehát, hogy ezzel a tulajdonsággal nem rendelkezik mindenki, hogy valaki kreatív típus, valaki meg nem. Szerintem mindenki kreatív, hogyha innen közelítjük meg.
Igen, van egy olyan elképzelés, mondjuk, hogy a művészek kreatívak, mert a művészek olyan műalkotásokat hoznak létre, ami másnak még nem jutott az eszébe. De valójában a kreativitás, ez mindannyiunknak az alapvető tulajdonsága. Tehát vannak természetesen, mint hogy minden tulajdonságnak vannak genetikai összetevői, és vannak tanult összetevői. És lehet mondani, hogy van személyiségbeli eltérés, vannak kreatívabbak, és vannak szabálykövetőbb emberek. A kreativitáshoz kell valamiféle játékosság, valamiféle olyan nagyobb igény arra, hogy az ember kipróbáljon új dolgokat, kombináljon már meglévő dolgokból valami mást. Tehát egy kíváncsiság, egy nyitottság az mindenféleképpen feltételez. És itt felmerül ugye a környezet szerepe is rögtön, ahogy mondtam, hogy lehet tanulni is, lehet ezt fejleszteni, és lehet visszafejleszteni. Tehát egy nagyon szigorú, szabálykövető, szabályozott rendszerben, mondjuk iskolarendszerben, ezt a játékos, kreatív, újat teremtő, akár új gondolatokat teremtő alapvető tulajdonságát az embernek, egy embergyereknek elnyomni könnyen lehet.
Ha a kreativitásról van szó, akkor az jut az eszembe, hogy alkotni akar az illető, és egészen másról van szó, mint mondjuk a kezdetekkor, amikor volt annak feltétlenül célja. Tehát, hogy az, hogy a balta után egy még jobb balta készül.
Az ősembernése volt feltétlenül célja, hiszen ismerjük a barlangrajzokat, amikre ugyan azt gondoljuk, hogy szolgált valamiféle célt, hogy gyakorolják a vadászatot, vagy modellezik a vadászatot, de valójában ezt nem tudjuk, de hogy a művészi önkifejezés már akkor is megjelentett. Nagy valószínűséggel, mert vannak nagyon egyszerű barlangrajzok is, nagy valószínűséggel egyszerűen modellezik, tehát a valóságot leegyszerűsítve megjelenítették lehet, hogy csak dekorációs célból.
Tehát akkor ez az alkotási vágy, ez az öncélú ronda szóval alkotási vágy, ez megjelenhetett már akkor is, mert örömérzést ad.
Így van. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez csak a modern társadalomban van így, hogy az emberek mindent céllal szeretnek csinálni. Vagy ez nem is így van, hogy az emberek, hanem hogy azt gondoljuk, és egyre inkább azt közvetíti a társadalom, ugye a gazdasági okokból mindig a hatékonyság növelése az egy nagyon fontos szempont. Hát ez régen egyáltalán nem volt így, sőt, ma sincs így minden társadalomban, hogy a hatékonyság az a legfontosabb cél, sőt, a közösségeknek nagyon sok olyan rítusa van, rítusok, szokások, azok minden társadalomban nagyon fontosak, és semmi más nem szolgál, mint a közösség összetartását. Családon belül is vannak ilyen rítusok, szokások, ünnepek, amiknek pontosan az a célja, hogy megerősítsük az emberi kapcsolatokat velük.
Ezek a céges csapatépítések valójában szükség van rá, mert ezek olyan szociális kapcsolatokat alakítanak, illetve erősítenek meg, amely utána a működésünkre van hatással, anélkül, hogy bármit direkt tettünk volna, vagy akár ezt észrevennénk.
Alapvetően meghatározza az emberek közérzetét az, hogy milyenek az emberi viszonyok egy közösségen belül. Annyira, hogy akár munkaképtelenné is tud tenni valakit az, hogyha túlságosan nagy a stressz, például mondjuk verbális bántalmazó, érzelmi bántalmazó a főnök. Mm. És hiába lenne a legjobb munkaerő tudása szerint, mondjuk versenytársat lát benne a főnök, és akkor kiutálja, ki elűzi, ami egyébként az állatvilágban sem ismeretlen jelenség.
Ugye abból indultunk, hogy mindenki kreatív a hobbiában, vagy a munkavégzésében, ez azért meg szokott jelenni. Akár mondjuk egy ilyen kellemetlen munkakörnyezet, még hogyha nem is pont ez a példa, de valami miatt nem egy komfortos módon történik a munkavégzés, az egyébként kreatív munkatársnak a kreativitását azt így abszolút le tudja nullázni, gondolom én. Tehát a kreativitás megéléséhez gondolom kell valamiféle bátorság, és kell a környezet részéről egy ösztönzés.
Így van, és ez fordítva is működhet. Azokban a munkakörökben, ahol nagy monotonitás van szükség, ugye egyformán kell valamit elvégezni, az nagyon káros tud lenni az ott dolgozó emberek mentális állapotára. Tehát, hogy egyszerűen nem erre vagyunk teremtve. Nem ez a normális számunkra, hanem a folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodás, ami a normális működési formánk.
Akár azért, mert mondjuk úgy érzi az ember, hogy az adott területen kiégett, elege van, neki már favágás, hogy ez a ki kéne találnom magamat, de hogy nagyjából már ismerem a képességeimet, meg azt, hogy mi az, ami tetszik a világban, és mi az, ami nem, és csak szélsőségekben tudok biztosat mondani, hogy nem akarok mondjuk, nem tudom, siklóernyő oktató lenni, meg nem tudom, mélyvízi búvár sem. Ha arról van szó, hogy valaki váltani szeretne, akkor mi a teendő, hogyan tudja ő megismerni saját magát, vagy felmérni egyébként a kreativitási képességeit?
Hogyha valaki változtatni szeretne az életén, mert úgy érzi, hogy nem tud kiteljesedni, nem önmaga, akkor nagyon sokszor csak azt tudjuk, hogy valami nem jó, és valami változást szeretnénk, de pontosan nem tudjuk, hogy mi lehetne az. És nincsen egyetemleges válasz egy ilyen kérdésre, tehát nagyon mélyen meg kell ismerni az ott embernek a személyiségét, élethelyzetét. Erre szolgálnak a beszélgetések. És utána az ő hozzá való, és az ő affinitásainak tehát megfelelő, tehát azt is ki kell valahogy nyerni a coachiból, tehát a kliensből, hogy hogyan, hogy mi az, ami egyébként őt érdekli, mi az, amiben ő jó, és szépen közösen, ez egy ilyen kutatás gyakorlatilag, kijön a végén egy végeredmény, amikor rendszerint ez már valahol mélyen ott volt ennek legalább a csírája magva ennek a megoldásnak, de lehet, hogy kellett hozzá egy csomó akadály elhárítás, egy csomó tévhitnek az elhárítása, az önbizalomnak a megerősítése, illetve néhány olyan ötlet, aminek ki nem jutott eszébe, vagy egy másik nézőpont.
Nem tudom, hogy erre vonatkozóan személyes tapasztalatai, vagy akár kutatások is vannak, hogy ez nemenként hogyan változik, akár mondjuk azt, hogy belevágni valami újba, illetve egyáltalán a kreativitás olyan szempontból, hogy kipróbálni valami újat, és megint nem a bungee jumpingra gondolok, hanem hogy a meglévő dolog, amivel foglalkozom, azt máshogy csinálom, mert itt lehet, hogy már szóba jönnek azok a régi, vagy régen kialakult archetípusok, ami bekorlátozhatja, vagy éppenséggel segítheti az embert.
Én nagyon sokféle emberrel találkozom, tehát vannak sztereotípiák a társadalomban, hogy nők és férfiak hogy gondolkoznak. Sokszor a nőket is lehet mondjuk még tovább szeletelni ezt a csoportot, hogy gyerekes nők, vagy bizonyos korosztály, tehát hogy vannak általánosan elmondható törvényszerűségek, de hát természetesen mindenki egyedi. Mindenki másképpen egyforma, ez egy nagyon nagy igazság, tehát vannak egy nagyon általános emberi működési formák, akik kortól, nemtől, társadalmi helyzettől, kultúrától, stb. Függetlenek, és akkor vannak ugye mindenféle csoportos működések, vagy inkább szabályrendszerek, és leginkább ezek korlátoznak egyébként, és a coachingban pedig ezektől is próbálunk elvonatkoztatni, és tényleg csak arra az egy konkrét egyénre koncentrálni, és ott találni megoldást. A kreativitás nagyon-nagyon sokszor tényleg a szabályok, a megtanult, berögzült szabályok, vagy szokások korlátozzák, és sokszor a társadalmi elvárások, amik börtönbe zárják az embereket, és a legtöbb kliensem például ezektől szenved, hogy nem tudja az egyéni igényeit a társadalmi elvárásokkal összeegyeztetni, mert egyszerűen ellentétesek.
Ez az ő feltételezése, vagy ez az ő jogos feltételezése?
Nagyon sokszor jogos feltételezés, és nagyon sokszor éppen ezért élnek az emberek képmutató életet, mert megpróbálnak megfelelni külsőségekben, vagy a külvilág számára bizonyos elvárásoknak, de lehet az egy szülő, vagy egy főnök is, akinek megpróbál megfelelni, ami olyan mértékben különbözik az ő természetes viselkedésétől, hogy ez akár megbetegedést is okozhat, testi, lelki problémákat. Ilyenkor szoktak az emberek egyébként segítséget kérni, amikor tüneteik vannak.
De ez a bizonyos ugye képmutatás, biztos, hogy mindenki már párszor észrevette saját magát, még hogyha nem is ez az állandó működési stratégiája, hiszen amiről beszélünk, ha jól gondolom, az ebben az esetben egy ilyen önvédelmi mechanizmus, tehát ez nem egyfajta ilyen érdekből való viselkedés.
Hát érdekből való, a túlélés érdekében. Tehát sokszor az agressziót próbáljuk elkerülni, mert ugye van egy, ez is az állatvilágból hozott örökségünk, hogy van egy csoport elvárás, egy a csoporthoz tartozás érdekében valamilyen szinten alkalmazkodni kell a csoport szerkezetéhez, a csoport viselkedéséhez, a csoport elvárásaihoz. És igen, ott is az állatvilágban a kilógó egyedeket ott megbüntetik, mert hogy ez veszélyt hordozhat magában. És nagyon sokszor az embereknél is ugyanez van, hogy ha bármilyen irányban kilogsz a sorból, akár fölfele, akár lefele, vissza akarnak húzni a csoporthoz tartozni. Szerencsére manapság már olyan sokféle csoporthoz tartozhatsz, hogy választhatsz, hogy ehhez vagy ahhoz, és manapság azért már az egyedül álló ember is életképes. Tehát, hogy manapság már nem függünk ennyire a csoporttól, de attól még ezek a mechanizmusok működnek. Tehát az önmegvalósítás, a kreativitás megélése egyébként mindig, mindenkorban, ez egy nagyon nehéz feladat volt, tehát, hogy kell egy olyan autonóm személyiségnek lenni, aki elviseli a kiközösítést, az ilyen-olyan bántalmazást, mert egyszerűen olyan drive van benne, olyan elhivatottság a tehetsége, vagy hát nagyon nehéz visszafolytani. A kreativitást nagyon nehéz visszafolytani, mondom, lehet, azok az emberek szenvednek, és nagyon sokszor ezt élik meg a kifejezetten kreatív emberek, a művészek jellemzően egyébként. A kreativitással együtt jár egy fokozott érzékenység is legtöbbször, de megéri, mert amikor a kreativitás eredménye megszületik, és azt majd egyszer értékelni fogják, sokszor egyébként már a zsenik élete után fedezik fel, hogy mekkora tudományos vagy bármilyen felfedezést tett. Hát sajnos ugye ez a szomorú része, hogy vannak, akik annyira meghaladták a korukat, hogy az életükben nem kaptak elismerést csak utána.
Persze, hogy a Van Gogh-ot szokták mindig a legjobb példaként felhozni.
Pontosan, ez mondjuk a stílus terem tőkre is igaz, hogy azért nem látták jónak, mert amit megszoktunk, az a szép. Ugye mondják a szépségkutatás, és az átlagos a szép. És hogyha addig, amíg meg nem ismernek valami újat, meg nem szokják az újat, addig az nem lesz szép vagy jó az átlag embernek. Tehát annak az újdonságnak tulajdonképpen átlagossá kell válnia, mint most a ChatGPT már lassan kezd be folyni az életünkbe, hogy elismerjük, hogy ez azért jó dolog, ez nagyon sok mindent megkönnyít. Először minden újtól félünk. Ez is azért van, mert az ismeretlen, az félelmetes, tehát nem tudjuk még. Az ugyanannyira lehet jó, mint rossz, és az is egy állatvilágból hozott tulajdonságunk, hogy sokkal jobban oda kell figyelni a veszélyekre, mint a jó dolgokra. Mert a jó dolgok attól, és mert jól érezzük magunkat. Arra kell odafigyelnünk, ami az életünkre, az egészségünkre, vagy bárminkre veszélyt jelent. Azt mindenképpen el kell hárítanunk. Tehát ugye ez egy normális dolog, hogy az új dolog, az veszélyforrás, attól tartunk, attól óvakodunk, és akkor kezdjük megszeretni, amikor már megismerjük. Ezen alapul a marketing is.
Ez a bizonyos, a közösség nem jól viseli, hogyha valaki nem az átlagnak megfelelően működik, hogyha az általánosnál jobb vagy rosszabb, mindenféleképpen vissza akarja húzni, és hogy ez a közösség szempontjából automatikus működés, ami szintén, ahogy mondta, a kezdetektől már jelen van, az nem ismerte föl például azt, akár ugyanígy automatikus, hogy akit viszont visszafognak, és az tönkre megy bele, az ugyanúgy nehezíteni fogja a közösség életét.
Szerencsére azért a közösségekben egyrészt van egy szociális háló, tehát a többség empatikus. a legdominánsabbak, a legkevésbé empatikusak, és ők vannak kevesebben, és a többség az, aki igen segítően lép fel, hogyha valaki bajban van. Ez is a közösség érdeke egy bizonyos fokig. Tehát egy bizonyos mértékig szükség van arra, hogy a mondjuk a sérültet, aki még megmenthető, azt megmentsék.
Említette korábban a beszélgetésben, hogy ezt a mostani ember gondolja csak, hogy mindent céllal kell csinálnunk, hogy ezt nem lehet csak úgy a saját örömünkre, hogy nem tudom, képeket nézegetek. Mert hogy annak mi a célja, az, amit érek el, az nem visz engem előrébb a világban, hogy sokan mondják, hogy egyfajta ilyen ősközösséghez fogunk visszakanyarodni, mert hogy lesz egy pont, amikor az ember fel is adja ezt a versenyt, mondjuk a fizikai és a mentális egészsége érdekében. Mert nem lehet folyamatosan csak az eredményre koncentrálni.
Ez egy ismert jelenség, igen. A multik világában is, a sportolók világában is, és minden teljesítményorientált világban, mondjuk a pénzügyi szektorban a kiégés. Tehát amikor az ember túlhajszolja magát, és a 110-120%-on próbál teljesíteni, ezt büntetlenül nem lehet hosszú távon csinálni.
Szokták mondani, hogy van pozitív és negatív stressz, hogyha mondjuk valaki a kreativitásának köszönhetően, mert mondjuk ő halmozottan kreatív, és mert hogy ezt a tényleg valamilyen értelemben ugye negatívumként is tudja megélni, és ugye ezt is mondta korábban, folyamatosan űzi az az érzés, mert hogy kitalált valamit. Tehát ezt meg kell csinálni, mert az nagyon jó. Ami ugyanúgy terheli őt, ugye, tehát hogy fizikailag ugyanúgy elfárad bele, bizonyos értelemben stressz, de közben folyamatosan pozitív energiát termel. Tehát valójában, ha most leegyszerűsítjük, a kreatív energia tulajdonképpen, mint az akkumulátor úgy működteti az embert, mert ugyan rengeteg energiát éget el, de közben energiát is gyárt pozitívat, míg a stressz az simán csak felőrli az embert, hogyha egy olyan dologba kell bele tennie 100%-ig önmagát, amihez nincs semmi kedve.
Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon fontos a tudatosság abból a szempontból, hogy az ember folyamatosan figyelje saját magát, a szellemi, a testi működéseit, és vegye észre, hogy mire van szüksége. Tehát az sem jó, hogyha tényleg van egy olyan erős kreativitás érzésünk, mondjuk a festeni vagy zenét kell írnom folyamatosan, és attól égek ki. Nagyon fontos tudatosnak lenni az alapvető működéseinkkel. Tehát, hogy szükségünk van a pihenésre, az alvásra, rendszeres étkezésre, a jó minőségi étkezésre, a
szórakozásra.
Bármire. Tehát az emberi kapcsolódásokra, egy csomó mindenre. Tehát, hogy egyszerűen biológiai lények vagyunk, és a szükségleteink a Maslow piramisban, az alapvető szükségletek a legszélesebb része a piramisnak, tehát hogy annak meg kell lenni, hogy utána önmegvalósítsunk.
Mert azon tűnődtem, hogy kicsit ennek az extra kreativitásnak, mint hogyha lenne egyfajta ilyen szerhasználat jellege, tehát hogy addig ég a dolog, és addig boldog az illető, amíg kitalálja, amíg agyal rajta, amíg elkészíti, és akkor utána jön egy ilyen nagy csend.
Igen.
És amíg a következő gondolat nem érkezik meg, akkor az egy ilyen traumatikus időszak, és akkor semmit nem tud csinálni.
Egy üresség.
Igen.
Hát igen, és utána jön a töltődés, ami utána megint valamilyen eredményben kisül.
Valójában, hogyha ez fejleszthető, illetve visszafejleszthető, akkor aki ilyen helyzetben van, az igyekezzen visszafejleszteni a kreativitását, vagy a kreatív készségét?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az egyensúly, tehát bármi, amit túlzásba viszünk, az káros tud lenni, igen. Tehát, hogy a kreativitást is túlzásba visszük, az ugyanúgy kiégéshez tud vezetni.
Tehát hiába okoz sikerélményt az, hogy valamit létrehoztam, aminek akár haszna is van, akár közösségi szinten, ezt is kordában kell tartanom, mert különben, ha túlzásba esem, akkor annak mentális következményei lehetnek.
Így van, tehát a sikerélmény az egy nagyon fontos hajtóerő, és rá lehet függeni.
Akkor jól gondoltam, hogy az
nem hasznos.
Igen,
így van.
Szerhasználathoz hasonlítottam, hogy...
Pontosan, igen. Boldogság, hormon termelés, tehát nagyon sok mindenre rá tudunk függeni. Vannak ugye kvázi hasznos függőségek, de amikor sportra függünk rá, és nem szerhasználatra. De ugyanúgy tud káros lenni az is, hogyha túlzásba visz.
Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
Dr. Naderi Szima humánetológus kóccsal még folytatjuk a beszélgetést, azonban tágabb értelemben vizsgáljuk az emberi viselkedéssel foglalkozó szakirányt, és azt is elmagyarázza majd a biológus, hogy miként lett hazánkban az etológia kifejezés közel egyenlő a kutyaképességek és szokások elemzésének tárgyával. Már ennyi volt a Galaxis Kalauz, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.